Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Személyes egyeztetésre hívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök. A találkozóra holnap kerül sor. Sólyog Tamás ezt a közösségi oldalán tudatta még tegnap. A parlamentbe a Tisza párt, a Fidesz és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót érinti. Magyar Péter az interneten tudatta is, hogy ott lesz a megbeszélésen. Ő egyébként a Tisza választási győzelme után már vasárnap este sürgette az államfőt, hogy bízza őt meg kormányalakítással, és követelte, hogy utána mondjon le. Az új kormány dönteni fog az eurócsatlakozás céldátumáról, jelentette ki Magyar Péter. A Tisza párt elnöke Magyarország érdekének nevezte, hogy csatlakozzon az eurózónához, mert az stabilitást tud nyújtani. Elmondta, megnézik a költségvetés valós helyzetét, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait, tartanak egy gyors szakmai és társadalmi egyeztetést, utána pedig döntenek a dátumról. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás feloldását, írja a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy hazánk feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatainak reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Az amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt. J.D. Vance a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagálta a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére. Orbán Viktor egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal, ismertette budapesti látogatásának okát. Alekszandar Vučić szerb elnök reagált Magyar Péter tegnapi kijelentéseire a szerb köztelevízió esti híradójában. Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, tudja, ki áll a magyar-szlovák-szerb együttműködés mögött. Vučić erre válaszul visszakérdezett, majd kijelentette, nem kívánja minősíteni a felvetést, hogy ne rontsa a Magyarországgal való kapcsolatokat. A szerb elnök kitért a magyar határ közelében talált robbanóanyagok ügyére is. Azt mondta, a vizsgálatot a szerb hatóságok végzik, és annak eredményeiről később tájékoztatást adnak. Hozzátette, a nyomozás során több félrevezető nyom is felmerült, egy pristinai telefonszámot is említett. Vučić beszélt Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolatáról is, hangsúlyozva, barátai mellett jóban rosszban kitart, és az elmúlt 20 évben csökkentek a magyar-szerb konfliktusok, amelyben szerinte Orbán Viktornak is szerepe volt. A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmánygyűlést tartanak. A közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket. Toroczkai László a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta beavatkozása miatt megúvja a választást. A Mi Hazánk pártelnöke az ATV műsorában azt mondta, nem volt biztosítva az esélyegyenlőség. Ő egyébként már jóval a választások előtt közölte, hogy az eredménytől függetlenül megteszi ezt a lépést. Az ukrán-magyar határszakaszon 3784-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokkád, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump arra figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ha az ország haditengerészetének megmaradt kisméretű gyorsmozgású hajói megközelítik a blokkád vonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat. Végül az időjárásról. Általában borult az ég, bár lehetnek szakadozások a felhőzetben, főképp az északkeleti tájakon. Néhol kisebb zápor kialakulhat, a szél sok felé megélénkült, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban ma 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A következő percekben folytatjuk múlt heti beszélgetésünket az autizmusról Kisné Bartos Erikával, a Benn Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Érintett szülőként a mai adásban arról mesél, miként változtatta meg addigi életüket az autizmus, milyen nehézségekkel néztek szembe az iskolaválasztás területén, hogyan élték meg a kistestvér érkezését, és hogy milyen kilátásaik vannak későbbre az iskola elvégzése után. A 2026. február 17-i műsorunk ismétlése következik. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az Egyesülettel önök mit tapasztaltak, amikor már elindult, ismertebb lett itt szélesebb körben is, hogy a szülőket ez felbátorította? Jobban vállalták, jobban keresték a lehetőségeket önök által?
Én úgy gondolom, hogy igen, elég sokan csatlakoztak hozzánk, mindig maximálisan tiszteletben tartottuk azt, hogyha valaki csak érdeklődőként jött, és nem akart erről annyira nyíltan beszélni, vagy akár, ahogy említettem én is, hogy a fiúk mélyre eltette a papírost, hogy nehogy egy bélyeg kerüljön a gyermekre, és valahogy majd elpötyög meg, elboldogul a közoktatásban, vagy az élet bármely területén, de azért mindenki szembesül azzal, hogy sok probléma van, és azért segítségre szükségünk van, és ha más nem, egymást is kell támogatnunk. Tehát itt nem csak a gyermekek támogatás és az ő fejlet, nyilván ez az elsőrendű, de hogy a mi lelki békénk és mentális, fizikális jólétünk is nagyon-nagyon fontos. Tehát sok szülőnek ezt is meg kell emésztenie, és erre rá kell jönniük, hogy ha az édesanyja vagy a család nincs jó állapotban, akkor a gyermek sem lesz jó állapotban. Úgyhogy ezügyben tudtunk még mi, meg tudunk, én úgy gondolom, hogy kis segítséget nyújtani, támogatást. Ez hosszú évek munkája, hogy így megtaláltuk egymást, de én úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, és hát a rendezvényeink is azt mutatják, hogy szinte mindig látok új arcokat, és valahol ez nagyon-nagyon jó, meg kicsit akkor természetesen egyik szám az sír, mert látom, hogy na, ugyanezt az utat most végig kell járniuk, de én mindenképp úgy gondolom, hogy nyitottabbak azok a szülők, akik bennünket megtaláltak, akik bennünket keresnek, nyitottabbak, elszántak, és ott vannak velünk.
Kevés szó esik talán arról még, hogy a szülő maga, az édesanyja maga, akár az édesapa, hogyan fogadja magát a hírt, ez egy mellbevágó hír, bármilyen negatív diagnózis, ami a gyerekünkről szól, azt gondolom, hogy az mindenképpen mellbevágó. Amikor ön megtudta, mondta, hogy az egy nagyon kemény időszak volt. Igen. Onnantól hogyan tovább?
Mindenki másképp dolgozza föl. Én úgy működöm, hogy amikor valamilyen megrázkódtatás ér, akkor így próbálom megrázni magam, és keresem a megoldást. Hogyan tovább? Tehát próbálok így munkával, tevékenységgel segíteni magunkon, magamon, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy elindultam, ugye akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben, nem is volt egyesületünk, nem volt egyáltalán semmi tudomásom az autizmusról, ettől a néhány dologtól tekintve, amit akár így az egyetemen hallottam. És ez segített átviselni ezt az időszakot, de nem mondanám, hogy könnyű. Sokan azt mondják, és én ezt is aláírom, és talán segítség lehet, hogy ilyenkor, amikor megtudjuk, hogy valóban milyen küzdelmes élet vár a gyermekünkre, vagy egy más fejlődési út, és egy más út, mint esetleg a minden probléma nélkül született gyermekekre, akkor valahol el kell, vagy meg kell gyászolnunk azt a képet, amit mi alkottunk arról a kisgyermekről, aki a mi családunkba érkezett, mert ugye amikor megszületett Nándi is, hát egy elképesztően gyönyörű, egészséges, és a mai napig is. Tehát, hogyha valaki az utcán találkozik vele, akkor vélhetőleg nem tűnik föl. Ráadásul tényleg ilyen, ezt nem én mondom, hogy nyilván elfogult vagyok, de több szakember is, hogy valahol a sors úgy irányította, hogy ezek a gyermekek annyira szépek. Ilyen angyali arcocskák, és tényleg nagyon helyesek, szépek, egészséges. Tehát ha találkozunk velük, akkor nem mondanánk meg, hogy mi a probléma. Viszont természetesen ez egy mellbevágó élmény, és azért ezt el kell engednünk magunkban, hogy ő nem úgy fog tanulni, esetleg nem olyan lesz majd, esetleg nem tud tovább menni középiskolába, nem tud majd leérettségizni, nem úgy alakulnak a baráti kapcsolatai, nem lesz párkapcsolata, egész életében támogatásra szorul, nem fog egyetemre menni. Tehát kinek mi az, ami prioritás és ami fontos? Ezt el kell engedni, és akkor utána meg kell próbálni kihozni ebből a helyzetből a legjobbat. Nekem mindig az egy óriási erőt adott, hogy amikor a diagnózist is megkaptuk, és ugye még akkor végképp nem tudtuk, hogy milyen irányban indul Nándi fejlődése, meddig tudunk eljutni, de én annyira nyitott és szép értelmes tekintetűnek láttam a kisfiamat, hogy egy pillanatig nem volt kétely bennem, hogy ebben mi csak a legjobbat fogjuk tudni kihozni. És nem mondom, hogy mindig ilyen hurrá optimista voltam, természetesen voltak mélypontok, voltak könnyebb helyzetek, de összességében ezt meg kell oldani. Ami még elképesztően nagy erőt adott számomra, hogyha még így röviden megemlítettem, a férjem, aki még itt állt mellettünk, és itt áll mellettünk, és nélkül nem is tudom, hogy ezt hogy csinálnám, vagy hogy csináltuk volna eddig végig. Illetve nálunk óriási erőt és motivációt adott még az is, hogy megszületett Nándinak a testvére, van egy öccse, akivel viszont végig tudtuk azt a vonalat is vinni, ő most már egy egyetemista fiatalember, de vele végig tudtuk azt is élni, hogy milyen egy úgynevezett neurotipikus, tehát normál fejlődésmenetű gyermekkel az élet, és így valahogy valamilyen szinten megtaláltuk a harmóniát a családban. Tehát mi így viszeltük át, ha fogalmaztatok így.
Ha már a testvérről szó esett, és nyilván itt az életnek az átrendeződését majd egy kicsit később még érintjük, ő, mint testvér, ő ezt hogyan élte meg?
A testvére, az öccse, hát Nándinak, ugye ő ebbe a helyzetbe beleszületett. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy talán ez a szerencsésebb fölállás, amikor ő beleszületik ebbe a helyzetbe, hogy van egy autista bátyja vagy nővére, és számára ez természetes volt. Egészen azt hiszem, hogy 3-4 éves koráig, amikor már úgy gyanús volt, hogy a bátyja azért nem teljesen úgy viselkedik, mint egy bátyú. De nagyon-nagyon keveset beszélünk a testvérekről. Én úgy gondolom, hogy ez a 20 év alatt azért nem olyan sokat változott. Tehát mindenki természetesen is ez teljesen rendben is van, hogy az autizmussal élő gyermekre, fiatalra koncentrál, mindenféle fejlesztés, család valahogy működjön. De hogy a testvérekben tényleg ez hogy csapódik le, és hogy ők hogyan fejlődnek egy ilyen közegben, és hogyan érzik magukat, nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, de hála Istennek én úgy látom, hogy azért sikerült őt is nagyon szépen úgy terelgetni, tehát az öccsét az autista gyermekemnek, hogy a lehető legjobb helyen van, és én úgy gondolom, hogy értékrendileg mindenhogy, és biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy semmiképpen sem szeretnénk rátestálni azt a feladatot, hogy neki kelljen majd egyszer a bátyáról gondoskodni, de egy nagyon mély testvéri szeretet van közöttük, és nagyon szeretik egymást.
Értékrendben a testvért, őt változtatta ez meg? Mert biztos. Most említette, hogy...
Igen, sokkal érzékenyebb a fogyatékkal élőkre, és hogy tényleg ezek az érzékenyítések, társadalmi érzékenyítések hogyan működnek. Igen, mindenképp.
Hatékonynak gondolja, ha már említjük ezt a társadalmi érzékenyítést, hogy jó úton haladunk, vagy még csak az elején egyáltalán?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy azért sokkal többen hallanak erről a kérdésről is, hogyha valamilyen úton, módon találkozik egy olyan élethelyzetben valaki egy autizmussal élő gyermekkel, vagy fiatallal, vagy felnőttel, akkor azért ma már egy picit másképp tekint rá, mint amikor mi kezdtük 20 évvel ezelőtt. Tehát most már azért nem biztos, hogy ezt hallanám rögtön, hogy dugd el a papírt, és senkinek ne szólj róla. Én úgy gondolom, hogy talán alakulunk, de még azért nagyon-nagyon hosszú és rögös az út. Még itt nagyon-nagyon sok munkára van szükség.
Meg kellett akkor tehát küzdeniük valamilyen megbélyegzéssel? Tehát, hogy akár társadalmi szinten barátok elfordulása, családból lemorzsolódás, tehát, hogy volt-e bármi ilyesmi?
Én viszonylag szerencsésnek érezhetem magam, mert én úgy gondolom, hogy akik a család részéről, a szűk család részéről természetesen valamilyen szinten azért támogatást kaptunk. Nyilván nem mindenki érti és tudja egyáltalán átérezni azt, hogy mi milyen helyzetben vagyunk nap, mint nap, de alapvetően, tehát én nem gondolnám, hogy megbélyezésnek nevezném azt, amit tapasztalunk. Tehát mi nagyon-nagyon jó kis buborékokba kerültünk, tehát sikerült úgy navigálni és terelgetni a kisfiamnak a közegét is, ahol ő eddig megfordult, ahol egy védett burokban volt, úgyhogy emiatt egy picit aggódom is, mert most az egyik kis buborék az el fog pattanni. Nyáron ő elvégzi az iskolát egy másik megyében. Talán, hogyha ezt lehet mondani, ez sem egy ilyen stigmatizáció és megbélyegzés, de nem találtunk neki középiskolát itt a környéken és Heves megyében, tehát el kellett egy egészen távoli pontra jutnunk, és egy másik megyében élő most már egy ideje, vagy legalábbis tanul. De most, hogyha hazaköltözik, akkor ez egy nagy feladat is. És hát nyilván aggódom, meg tele vagyok izgalommal, hogy most akkor milyen buborékot tudunk szűrni köré, és ezt a támogató közeget hogyan tudjuk tovább biztosítani, amikor munkát kellene keresni, a mindennapjairól kell gondoskodni. Tehát persze aggódom, hogy azért még minden, itt is nagyon-nagyon sok feladat vár ránk.
Ha már az iskoláról szó esett, az iskolát ő hogyan éli meg egyáltalán?
Nagyon-nagyon szereti az iskoláját. Csak nagyon röviden mesélni, mert talán másoknak, akik hasonló helyzetben vannak, és talán az én tapasztalataimat így megoszthatom velük. Én az általános iskolát úgy csináltam Végnándival, hogy gyakorlatilag ugye végig vitte elsőtől nyolcadik osztályig, de elképesztően sokat kellett vele foglalkozni, mert tanulási nehézségekkel is küzd, úgyhogy így sikerült elvégezni a nyolc osztályt, hogy rengeteg plusz munkát tett ő is bele, én is, és alapvetően én úgy gondolom, hogy azért egy pozitív emlék volt ez szám, vagy emléke számára, és időszak, jól érezte magát, és ráadásul még itt az iskolában, tehát hadd említsem meg, hogy olyan kiváló pedagógusokkal találkoztunk, akik amellett, hogy a tudást csöpögtették a fejecskéjébe, meg a beszédet előcsalogatták, emellett megtanították korcsolyázni, síelni, úszni, úgyhogy elképesztő, hogy a mozgás igényét azt mindenféle szempontból fejlesztették, támogatták, és ez nagyon-nagyon, és a mai napig része a mozgás az életének. Talán így könnyebb volt egy kicsit áthidalni, illetve ő délutánonként úszni is járt, amikor már a speciális olimpiai csapatnak a tagja lett, és akkor rendszeresen hordtam az úszodába, tehát ő ott edzett. Tehát így valahogy az általános iskolai éveket eltöltöttük, és akkor utána volt nagyon nehéz megtalálni azt az intézményt, ahová kerültünk. Ő Balassagyarmaton jár a Mosolyegymi intézménybe, és nagyon-nagyon nehéz volt először számomra talán, mert hogy szinte szimbiózisban éltem a gyermekemmel addig, és el sem tudtam azt képzelni, hogy egy bentlakásos iskolába kerül, de hát itt nem volt mese. Tehát itt nem tudtam megoldani, hogy megyek érte ebéd után, és hazahozom. Hála Istennek a kezdeti egy-két-három nehezebb hónapot követően nagyon szépen be tudott illeszkedni, nagyon-nagyon támogató közösség, úgyhogy most már Idestova 9. éve ott van, és egy nagyon támogató közegben, szakiskolai témákban egyre ügyesebb és jártasabb, most éppen családellátó képesítést fog szerezni, ha minden jól megy.
Említette, hogy nagyon sok energiát igényelt az, hogy nyilván az együtt tanulás, azért az utazás is benne van ebbe. Édesanyaként ön hogyan tudta átrendezni az életét ahhoz, a megváltozott helyzethez, ami kialakult?
Igen, amikor a diagnózist megkaptuk, ugye én kaptam egy-két olyan, és ugye már egy-két szülővel, meg szakemberrel kapcsolatba kerültem, akkor azért kiderült, hogy nekem van tanári diplomám is, és akkor teljesen kézenfekvő, hogy menjek, és akkor ennek a területnek legyek esetlegesen a vagy tanuljak ezen a területen tovább, gyógypedagógiai képzésben is talán vegyek részt. Ezen gondolkodtam egy darabig, de utána arra jutottam, hogy én Anninak az édesanyja szeretnék lenni, nem gyógypedagógus és szakember, bár rendkívül sokan nagyon jól ezt harmóniában és klasszul összehangolva meg tudják oldani, tehát minden tiszteletem az övéki. Én úgy éreztem, hogy nem ez az én utam, de teljesen megváltozott az életem. Én előtte egy multinacionális cégnél dolgoztam. Tényleg nagyon szerettem volna a képességemnek, képesítésemnek megfelelő területeken dolgozni. Ugye azt tudtam, hogy az, hogy én reggel 8-tól délután 4-5-ig dolgozzak, az nem fog működni. Tehát nekem valamilyen úton módon egy rugalmas és más felállást kell keresnem, és hogy mindenképp kell valamit keresnem. Mert az a mentális egészségünk, meg hát nyilván anyagi szempontból sem mindegy, hogy tovább tudjam valamilyen szinten folytatni a munkámat, de hát ezt ugye teljesen át kellett rendezni, úgyhogy viszonylag szabadúszóként próbálok dolgozni, de mindig Nándi volt az első, tehát hozzá igazítottam a menetrendemet. Tehát ez mindenképp megváltozott, és azért itt a nyaralásokat, ugye itt most a kellemesebb dolgokról van szó, az utazásokat, a különböző eseményeken való részvételeket, tehát itt mindent át kell ilyenkor szervezni, mert amikor kicsi is volt, tehát az nem arról szólt, hogy akár már egy 18-19 éves fiatalnál is, hogy én akkor otthon hagyom ő testére, mert mi valahol valamilyen programon részt veszünk, hanem itt mindig ez komoly szervezést igényel. Tehát nyilván a mindennapjainkat megváltoztatta, vagy amikor rosszabb paszban volt, akkor ezeket a helyzeteket kezelni. A COVID az nagyon nehéz volt. Az nagyon-nagyon nehéz volt, az őt is megviselte. Tehát itt voltak azért olyan élethelyzetek, ahol ügyesen, rugalmasan és maximális empátiával kellett rugalmasan alakítani az életünket, főleg azt hiszem, hogy az enyémet. Igen.
Milyen kilátásaik vannak Nándinak is, akár önöknek is így együtt, vagy akár külön lehet-e?
Ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a kisfiam, ahogy az autistáknak a túlnyomó többsége, a társadalom nagyon-nagyon, és ez teljesen határozottan is, a szó nem elcsépelve, teljesen őszintén így gondolom, hogy ő egy nagyon értékes tagja lehet, ha megfelelő támogató közeget találunk számára. Tehát ő, én úgy gondolom, hogy tud majd remélhetőleg egy támogató közegben dolgozni, és a saját területén, amiben sikeres, bízunk benne, hogy az úszás vagy a sport az mehet majd tovább. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert hogy ők is vágynak a sikerre. Tehát valamiben azért tehát mindegyikőjük kiemelkedő is lehet akár, és nagyon ügyes, és várnak is arra, hogy vágynak arra, hogy elismerjék azt, amiben ők ügyesek. Tehát mindenképp. Viszont azzal is számolnunk kell, hogy nyilván ő most velünk fog élni, ha hazaköltözik, de azért, ha eljön az idő, akkor gondoskodni kell arról, hogy ő egy támogató közegben, nem feltétlenül egy intézményben, de mindenképp egy segítő közegben, támogatással, egy megfelelő otthonban tudjon élni. Hát még ennek az alapjait kellene valahogy nekünk megoldani, hogy le tudjuk tenni. Mert még lehet, hogy van egy 15 évünk, 10 évünk, nem tudom, de ezen nagyon határozottan el kell kezdeni dolgozni, és megpróbálunk az egyesülettel is, többi szülővel is közösen gondolkodva. Tehát itt ez még óriási feladat, ez nincs megoldva.
Mit üzenne azoknak a szülőknek, akik már tudják a diagnózist, elbizonytalanodtak, félnek, tanácstalanok?
Ez teljesen természetes érzés, ezt végig kell csinálni, pörgessék végig, próbálják elfogadni, hogy egy másmilyen emberke született, és másmilyen emberke érkezett a családjukba, de nem állt meg a világ, sőt, egy annyira érdekes és annyira különleges világ nyílik meg. Nándi elképesztő lehetőségeket, elképesztő barátságokat, elképesztő embereket hozott az életünkbe. Olyan helyekre jutottam el rajta keresztül, amire tényleg álmomban nem gondoltam volna. Mindig itt lesz ő, mint feladat, de egy nagyon édes feladat, és a világért nem cserélném senkire Nándit. Úgyhogy fel a fejjel, és keressék azokat, akikben megbíznak, akik hasonló helyzetben vannak, akik a tapasztalatokat át tudják adni, és válogassanak. Válogassanak, mert ugye nincsen egy üdvözítő megoldás, egyetlen egy terápia, nincs egy olyan gyógyszer, ami segíteni fog, de ki kell azt tapasztalniuk, hogy az ő gyermeküknél mi az, ami beválik és ami segít, és talán a legfontosabb, megint nem elcsépelve, hogy a szeretetteljes légkör biztosítása a legfontosabb. Annyira érzik, olyan kis csápjaik vannak, azonnal érzik, hogyha valami ott ebben meginok, ha ők érzik, hogy szeretik őket, és megbíznak bennük, akkor tényleg elképesztően tudnak szárnyal, és nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni nekünk pozitív értelemben.
Thank you.
Mai műsorunkban az autizmusról beszélgettünk Kisné Bartos Erikával, a Benn Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. A 2026. február 17-i adásunk ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa megkezdte harmadik apostoli útját. A Szent Atya algériai apostoli útja elé. Szent Ágoston fiaként érkezem a szülőföldjére. Leó pápa beszéde az algériai néphez a vértanúk emlékműve előtt. A kölcsönös tisztelet útján járjunk. A Szent Atya találkozása a hatóságokkal, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. Leó pápa algériai apostoli útja elé. Szent Ágoston fiaként érkezem a szülőföldjére. 14. Leó pápa Szent Ágoston fiának nevezte magát első Urbi et Orbi apostoli áldása során 2025. december 25-én karácsony napján, amelyet a Vatikáni Szent Péter Bazilika külső lodzsejáról mondott. Ő lesz az első pápa, aki ellátogat arra a földre, amely egykor 354-ben Tagaste városában megszületett a katolikus egyház egyik legnagyobb teológusa, Hippói Szent Ágoston. Szent Ágoston lesz tehát a vezérfonala és értelmezési kulcsa annak a látogatásnak, amely a találkozás és testvériség témáira összpontosít egy olyan országban, ahol a keresztény jelenlétet mindössze 8700 lélek képviseli egy 48 millió muszlim lakosú országban. Algéria egy törésvonal mentén fekszik, mondta egykor Pierre Claveri orányi püspök, akit 1996. augusztus 1-én öltek meg az úgynevezett fekete évtizedben. Észak és dél, kelet és nyugat, a keresztény világ és a muszlám világ között. Jean-Paul Vesco, bíboros, algír érseke kijelentette, hogy éppen Leó pápa megválasztása napján, tavaly május 8-án Algéria 19 boldog vértanújának liturgikus emléklapján hívta meg a pápát. Mielőtt pápává választották, Robert Francis Prévost kétszer is ellátogatott Algériába, Szent Ágoston rendjének általános előjárójaként. 22 éve járt ott először, 2004. szeptember 20-a és 26-a között, valamint 5 évvel később, 2009. április 15-e és 18-a között. A földközi tenger mentén fekvő észak-afrikai Algéria, a Maghreb régióhoz tartozó állam területének 80%-a sivatag. 2.342.000 négyzetkilométerével 25-ször nagyobb Magyarországnál és Afrika legnagyobb területi országa. A mára 48 millió lelket számláló Algéria lakosságának többsége berber származású, akiket az évszázadok során föníciai, római, bizánci, török és mindenekelőtt arab hatások alakítottak. az arab és berber hivatalos nyelvet beszélő Algéria lakossága magában foglalja a 16. század elején Spanyolországból kiűzött muszlim menekültek leszármazottait is. Jelentős részük azonban a törökök leszármazottai, akiknek jelenléte az oszmán korig nyúlik vissza. Algéria történelmét a hosszú francia gyarmati uralom jellemzi 1830-tól 1962-ig, amikor Algéria kivívta függetlenségét. A 8 évig tartó függetlenségi háború után az 1990-es években Algéria megtapasztalta a fekete évtizedet, egy olyan véres polgárháborút, amelyet az iszlám felszabadítási front 1991-es választások győzelmét érvénytelenítő katonai puccs váltott ki, amely erőszakos összecsapásokhoz vezetett az állam és a radikális iszlamista csoportok között, amelyek aztán több százezer halálos áldozatot követeltek, polgári személyek lemészárlását és olyan terror légkörét teremtve, amely értelmiségiek, újságírók és külföldiek meggyilkolását eredményezték. Köztük van 19 katolikus vértanú, köztük 13 szerzetes, egy püspök és 6 szerzetes nővér, akiket 2018. december 8-án avattak Boldoga Oránban, a Szent Kereszt Boldogasszony kegytemplomban. Kiemelkedik a vértanú sorából az oráni püspök Pierre Claverie Domonkos szerzetes tanúságtétele, akit 1996. augusztus 1-én gyilkoltak meg arab sofőrével együtt egy autóba rejtett pokolgéppel. Az egész világot megrázta a tibhirini 7 trappista szerzetes története, akiket 1996. március 26-án éjjel raboltak el az attaszi miasszonyunk kolostorukból, és csak 2 hónappal később találtak rá levágott fejükre média közelében. Nevük fel van jegyezve a mennyben. Paul Favre Mivy, Luc Dossier, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Bruno Lamarchand, Celestin Rengaud és Christian de Sergé, akiket 1996. június 4-én temettek el kolostoruk temetőkertjében. Vértanúságuk történetét a 2010-ben készült Istenek és emberek című film örökíti meg, amely elmeséli, hogy a fenyegető veszély tudatában hosszas megbeszélés, ima és személyes fájdalmas meglátásaik megosztása után hozták meg döntésüket, hogy maradnak, és így fejezik ki hűségüket azokkal a helybéli fegyvertelen emberek iránt, akikkel egymást kölcsönösen barátaiknak tekintették, és velük együtt megosztották a rá eselkedő erőszak veszélyeit. A trappista szerzeteseket egyesítette az algériai nép iránti szeretetük, az iszlám iránti tiszteletük és a szegénység utáni vágyuk. Algériában jelenleg 8700 katolikus él, számuk apró csepp az iszlám tengerben. Jelenlétük korántsem veszélytelen, mert Algériában továbbra is korlátozások vonatkoznak mindazokra, akik keresztény hitet vallanak. Algériában az alkotmány szerint az iszlám államvallás ennek következménye, hogy minden egyéb vallási csoportnak regisztráltatnia kell magát a belügyminisztériumban, mielőtt bármilyen tevékenységet végezne, és csak az állam által jóváhagyott helyeken gyűlhetnek össze kultikus tevékenység folytatására. Leó pápa az algériai néphez. A vértanúk emlékműve előtt a kölcsönös tisztelet útján járjunk. Hétfő reggel 9 órakor indult Leó pápa Róma Fiumicino repülőteréről, és az 1000 kilométeres utat követően helyi időnek megfelelően 10 órakor érkezett Algír repülőterére, ahol a köszöntő ünnepség után 14. Leó pápa tiszteletét tette a Makam Ehahid a vértanúk emlékműve előtt, amelyet 1982-ben avattak fel a függetlenség 20. évfordulója alkalmából. Az itt elmondott beszédében az egész algériai népet köszöntötte és arra buzdította, hogy őrizze meg továbbra is az istenhit és a megbékélés örökségét. Kedves algériai testvérek, a béke legyen veletek!
Assalamu alaikum!
Tette hozzá arabul a Szent Atya köszöntő beszéde elején. Hálát adok Istennek a lehetőségért, hogy Péter apostol utódjaként ellátogathatok az országotokba, miután korábban már kétszer is jártam itt, mint ágostor rendi szerzetes.
Of Saint Augustine.
Mindenek előtt azonban testvérként vagyok most itt, és örülök, hogy ezen a találkozón megújíthatjuk a szívünket összekötő szeretet kötelékeit. Rájuk tekintve a pápa egy erős és fiatal nép arcát látja, aminek vendégszeretetét és testvériségét már többször is megtapasztalta. Az algíriai emberek szívében a barátság, a bizalom és a szolidaritás nem pusztán szavak, hanem valódi értékek, és amelyek melegséget és erőt adnak az együttélésnek. Algéria egy nagy ország, hagyományokban gazdag történelemmel, amely Szent Ágoston idejéig és még jóval azelőttre nyúlik vissza. Fájdalmas is ez a történelem, amelyet az erőszak korszakai jellemeztek, de amiket a rájuk jellemző nemes lelkülettel bátran és becsületesen le tudtak győzni, szólt elismeréssel a pápa. Megállni ennél az emlékműnél tisztelgés jelent a nép történelmének lelkülete előtt, amely a nemzet függetlenségéért, méltóságáért és szuverenitásáért harcolt. Ezen a helyen arra emlékezünk, hogy Isten békét kíván minden nemzet számára, olyan békét, amely nem pusztán a konfliktus hiánya, hanem az igazságosság és a méltóság kifejeződése.
Of justice and dignity.
És ez a béke, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kiengesztelődött lélekkel nézzünk szembe a jövővel, csak a megbocsátás által lehetséges. A felszabadulásért folytatott igazi küzdelmet csak akkor lehet véglegesen megnyerni, ha megteremtődik a szív békéje is. A pápa tudja, milyen nehéz megbocsátani, mégis, ahogy a konfliktusok egyre szaporodnak szerte a világon, az ember nem halmozhat neheztelésre, nemzedékről nemzedékre. A jövő a béke embereinek sajátja.
Future belongs to men and women of peace.
Végül az igazságosság mindig győzedelmeskedik az igazságtalanság felett, ahogy az erőszak is sem lesz soha az utolsó szó minden látszat ellenére. Ezen a földön, a kultúrák és vallások útkereszteződésében a kölcsönös tisztelet jelenti az utat a népek számára, hogy együtt járjanak.
That enables everyone to walk together.
Algéria erős gyökereivel és fiataljai reményével továbbra is járuljon hozzá a stabilitáshoz és a párbeszédhez a nemzetek közösségében és a földközi tenger partvidékén, óhajtotta a pápa. Minden nép egyedi, történelmi, kulturális és hitbéli örökséggel rendelkezik. Algéria is rendelkezik ezzel a gazdagsággal, amely nehéz időkben is támogatta fejlődését, és továbbra is irányítja jövőjét. Ebben az örökségben az Istenbe vetett hit központi helyet foglal el, megvilágítja az emberek életét, támogatja a családokat, és testvériség érzetet teremt. Az Isten szerető nép birtokolja a legigazibb gazdagságot, és az algériai nép őrzi ezt a drága követ a kincstárában. Világunknak szüksége van olyan hívő emberekre, akik szomjazzák az igazságosságot és az egységet. Ezért nagy ajándék és áldott elkötelezettség számunkra a testvériségre és a megbékérésre vágyó emberiség előtt, hogy erővel állítsuk magunkról, legyünk együtt mindig testvérek és Isten gyermekei, kérte a Szentatya. Azoknak, akik mulandó gazdagságra vágynak, amely megtéveszti őket és csalódást okoz, és amely sajnos gyakran megröntje az emberi szívet, irítséget, rivalizálást és konfliktus szül. Jézus megismétli a 2000 évvel ezelőtt feltett kérdést.
Jesus repeats the question that he asked 2000 years ago.
Tér az embernek az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved. Erre az alapvető kérdésre az itt tisztelt halottak válaszoltak, amikor elvesztették életüket, de más értelemben pedig népük iránti szeretetből adták oda azt. Történetük támogassa az algériai népet és mindannyiunkat utunkon, mert az igazi szabadságot nem csak megörököljük, hanem minden nap újból választjuk is.
May their example sustain the people of Algeria and all of us on our journey for true freedom. Is not merely inherited, it is chosen anew every day.
Végül Leó pápa Jézus boldog mondásait idézte a hegyi beszédből, majd megköszönve a fogadtatást, Isten áldását kérte mindnyájukra.
XIV. Leó pápa beszéde az algériai hatóságokhoz. a közjó szolgálata és a béke útja. Leó pápa algériai apostoli útjának első napján Algírban a Jama El Jazer konferencia központban találkozott a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a béke, az igazságosság és a közjó szolgálatának fontosságát hangsúlyozta. Az elnöki palotában tett udvariassági látogatását követően helyi idő szerint hétfőn délben Abdelmajid Tebboune elnök fogadta a szentatyát az algíri konferencia központban, majd együtt érkeztek a terembe, ahol közel 1400-an voltak jelen. Először az algériai államfő szólt a jelenlévőkhöz, ezt követően 14. Leó személyes hangon kezdte beszédét az egybegyűltekhez. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, hogy ellátogathattam Algériába, amely péteri szolgálatom legelején érkezett, és köszönöm a szívélyes fogadtatást.
Deeply grateful for the invitation to visit Algeria, which came at the very beginning of my Petrine ministry, and I thank you for your warm welcome.
Majd hangsúlyozta látogatásának jellegét és küldetését. Zarándokként vagyok jelen közöttetek, a béke zarándokaként, vágyva arra, hogy találkozzam a nemes algériai néppel. Testvérek vagyunk, mert ugyanaz az atyánk a mennyben. A pápa kiemelte az algériai nép értékeit, különösen a szolidaritást és a vendégszeretetet.
Your people have never been defeated by their trials, because they are imbued with a spirit of solidarity, hospitality.
Népetek soha nem tört meg a megpróbáltatások során, mert áthatja a szolidaritás, a vendégszeretet és a közösség lelkülete. Ezzel összefüggésben az igazságosság és a megosztás fontosságára is rámutatott. Aki felhalmozza a gazdagságot és közömbös marad mások iránt, az igazságtalan. Majd figyelmeztetett. Az irgalom nélküli vallás és a szolidaritás nélküli társadalom botrány Isten szemében. Leó pápa beszédében a nemzetközi helyzetre is kitért, és a párbeszéd sürgősségét hangsúlyozta. Ha képesek vagytok párbeszédet folytatni mindenki aggodalmairól, és szolidaritást mutatni sok közeli és távoli ország szenvedése iránt, akkor hozzájárulhattok a népek közötti nagyobb igazságosság megtervezéséhez és megvalósításához. A hatalmon lévőkhöz külön felhívást intézett. A hatóságok nem uralkodni hivatottak, hanem szolgálni a népet és előmozdítani fejlődését. Majd hozzátette, egy nemzet igazi ereje abban áll, hogy mindenki együttműködik a közjó szolgálatában. A pápa külön hangsúlyt helyezett a fiatalok szerepére is. Arra buzdítom azokat, akik felelős pozícióban vannak ebben az országban, hogy ne féljenek ettől a látásmódtól, hanem támogassanak egy élénk, dinamikus és szabad civil társadalmat, amelyben a fiatalokat kiváltképpen elismerik, mint akik képesek tágítani a remény horizontját mindenki számára. A beszéd egyik legerőteljesebb képe a földközi tengerre és a Szaharára vonatkozott. Jaj nekünk, ha sírokká tesszük ezeket a helyeket, ahol a remény is meghal. Ezzel összefüggésben a Szentatya a felelősségvállalás szükségességét hangsúlyozta. Sokasítsuk a béke oázisait, nevezzük meg és távolítsuk el a kétségbeesés okait, és álljunk ellen azoknak, akik mások szerencsétlenségéből profitálnak. A pápa arra is figyelmeztetett, hogy a mai világban a vallás és a modernitás közötti feszültség új kihívásokat hoz. A vallási jelképek és szavak egyrészt az erőszak és az elnyomás istenkáromló nyelvévé válhatnak, másrészt üres jelekké a fogyasztás hatalmas piacán, amely nem elégít ki bennünket. 14. Leó hangsúlyozta, az abszurd polarizációk nem szabad, hogy csüggedést okozzanak bennünk. Intelligens módon kell szembenézni velük. Ezek annak a jelei, hogy egy rendkívüli, nagy megújulás korában élünk, amelyben azok, akik nyitva hagyják szívüket és éberen tartják lelkiismeretüket, a nagy spirituális és vallási hagyományokból új világlátási módokat és megingathatatlan életcélt meríthetnek. Végül reményteljes üzenettel zárta beszédét. Az embereket a kritikus gondolkodásra és a szabadságra, a meghallgatásra és a párbeszédre, valamint arra a bizalomra kell nevelnünk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy tőlünk különböző emberekben utitársakat, ne pedig fenyegetést lássunk. Ezt követően azt javasolta, az emlékezet gyógyulásán és a korábbi ellenségek közötti megbékélésen kell dolgoznunk. Ez az az ajándék, amelyet Algériának és egész népének kívánok, akikre a magasságos, bűséges áldását kérem.
Upon whom I invoke the abundant blessings of the Most High.
Mondta a beszéde végén a Szent Atya. 14. Leó pápa az algériai hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testülethez intézett beszédében arra hívta a társadalom vezetőit és minden jó akaratú embert, hogy a közjó szolgálatában a párbeszéd és a szolidaritás útján dolgozzanak a békéért.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfő műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nemes Nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek, nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol a kakukkfű mézes szaga, s lebukfenceznek illatától.
Nemes Nagy Ágnes kakukkfű című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 46-ban jelent meg. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a Babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított. 46-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnáziumban tanított. 58-ban vált szabadfoglalkozású íróvá. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
A szelídek élvezik a béke teljességét. Remélj az Úrban, és tedd a jót. Akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élsz. Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. Ajánd utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd. Nyugodj meg az Úrban, és remélj benne. Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját. Az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. Hagyd el a haragot, és nem jártatlankodj. Föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél. Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet. Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé. Keresed a helyét, és sehol sem találod. A szelídek ellenben uralják a földet, és élvezik a béke teljességét. A bűnösök kardot rántanak, s íjat feszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár. de kardjuk saját szívükbe hatol, s nyilaikat széttördelik. Ám az igazat az Úr támogatja, az igazak életére gondja van az Úrnak, örökségük megmarad örökre. Hagyd el a rosszat, és tedd a jót, akkor megmaradsz mindörökre, mert az Úr az igazságosságot szereti, és nem hagyja el soha szentjeit. Az igazak birtokolják a földet, és ott laknak mindörökre. Nézd az ártatlant, tekints az igazra. A békesség emberének új nemzedéke támad.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.